Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Korán Balázs matematika tanárt, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium tanárát, a Jettel Pro Suli szakmai vezetőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát immár a második tanév kezdődött meg most szeptemberben úgy, hogy az iskolákban korlátozott, vagy legalábbis szabályozott keretek közé került a mobiltelefonok, mobileszközök használata. Ha emlékezhetünk, hogy kísérték mindezt, azért viták voltak, támogató álláspontok voltak, ellenvélemények, de úgy tűnik, hogy mostanra talán, mintha nyugvópontra került volna ez a dolog, ami a megszokott rend vagy rendszer lett ez az iskolákban. És egyébként voltak már kutatások és mérések is, és ebből is az derül ki, hogy elfogadták diákok, pedagógusok, szülők egyaránt. Szóval azt mondhatjuk, hogy sok mindenre alkalmasak az okostelefonok, az okos eszközök, különösen, hogyha okosan használjuk ezeket, de az iskolai tanórán nincs helyük ezeknek a telefonoknak. Nagyjából ezt mutatják az elmúlt egy év tapasztalatai is.
Ugye először is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Másodszor is pedig ugye azt kell lássuk, hogy az okos telefon, mint olyan, ez egy személyes eszköz. Tehát, hogy amikor ugye egy okos telefont nézünk, akkor nem egy eszközt nézünk. Szerintem a legtöbb ember, aki előveszi a telefonját, ugye mindig azt szoktam mondani, hogy ha elveszteném a telefonomat, akkor nem az eszközt sajnálnám, hanem a rajta lévő applikációkat, fényképeket, adatokat, információkat és mindent. És amikor bekerül a telefon az iskolába, vagy a tanulási környezetbe, akkor megint csak nem az eszköz kerül be, hanem beviszem tulajdonképpen minden egyéb dolgot a tanterembe, ami rajta van, és ezáltal ugye a közösségi média, ami ugye tulajdonképpen a legerőszakosabban türemkedik be a hétköznapjainkba, és minden percünket megpróbálja uralni, ez kerül be, és innentől kezdve ugye egy olyan versenyhelyzet alakult ki, vagy volt a tanterembe, amikor a másodfok egyet megoldó képletének kellett a legújabb TikTok üzenettel versenyezni, ahol hát hogy nem ugye a megoldó képlet alul maradt.
De az megoldható, mert nyilván, hogy bizonyos okos eszközök, laptopok, tabletek, notebookok az oktatásban ugye most is ott vannak, akár a tanulán is ott vannak. Abszolút. De ez jól leválasztható a pedagógiai célú használat és a magánjellegű használat? Mert hát azon az eszközön akár egy közösségi platform is használható, és azt most nehéz eldönteni, hogy a Szatmári békéhez keres valaki adalékot, vagy a barátnőjének üzen a 11. B-be.
Na itt jön be az a pont, hogy ugye lássuk azt, hogy azt mondjuk, akkor tudjuk kizárni, és a 21. században vagyunk már, ugye tapossuk a 21. századot jó sok éve, és itt már ugye a digitális oktatást nem lehet egész egyszerűen magunk mögött hagyni, hiszen az oktatásnak azért a célja az, hogy fölkészítsük az életre a diákjainkat, és ott azért nem csak papírral és tollal fognak találkozni, hanem digitális eszközökkel is. Tehát fontos, hogy ezek ebben a környezetben otthonosan mozogjanak. Itt nagyon fontos megjegyezni, hogy számtalanszor elhangzik, hogy digitális benszülöttek, még már ezzel nőttek föl, és ilyen-olyan jól tudják használni, hát egy frászt. Nagyon jól tudnak pörgetni közösségi médiát a fiatalok, tehát ez a fajta izommunka, ez abszolút mindenkiben megvan, de az, hogy értelmes célra hogyan tudják használni az eszközt, azt meg kell tanulniuk, illetve meg kell tanítanunk rá. Az okostelefonnak a problematikája az, ahogy mondtam, az pont ez, hogy ez a behozzuk a tanterembe nem csak az eszközt, hanem a minden olyan dolgot, ami a figyelmet eltereli, és sajnos, ugye hogy nem, ha lerakom a nyalókát, és lerakom a zöldbab főzeléket a gyerek elé, akkor jó esélye a nyalókát fogja választani. Itt is ugye hasonló választási helyzetbe kerülnek a fiatalok. De van ugye állami laptop program, ami által rengeteg diák kaphatott laptopot, vannak a diákoknak általában egyébként laptopjaik, tehát, hogy egy olyan eszköz, illetve hogyha az állami laptop programot nézem, egy olyan helyzetet tudunk teremteni az oktatásban, amikor egyrészt egységes eszközparkkal vannak jelen a diákok, tehát úgy tudok tanítani, hogy mindenki előtt tudom, hogy ugyanolyan gép van, azon ugyanaz a program tud futni. Nem kell nekem tanárként tudni, hogy Androidra vagy iOS-re melyik alkalmazás érhető el, amit használok. nem kell aggódnom azon, hogy a diáknak egyébként a telefonján van-e hely telepíteni egy adott programot, tehát egy sokkal letisztultabb, békésebb környezet.
Meg egy kicsit, bocsássa, meg az jutott az eszembe, hogy egy lépés talán, vagy talán több lépés is az esélyegyenlőség felé, tehát hogy mindenki azt a felületet használja, és nem annak függvényében használja ezt, hogy mennyire okos a telefonja, és mi minden fér rá, és abszolút, mi minden tud használni.
Abszolút, így van. Lássuk be azért, vagy jegyezzük meg, hogy ez egy nagyon szép idilli állapotot festünk fel ezáltal, hogy mindenki kapott egységes laptopot, és ezt tudja használni. Ez akkor volna igazán jó, hogyha ezeket a laptopokat az iskolákban, mondjuk az iskolai rendszergazda beléptetni a helyi tartományba, mindenkinek helyi iskolai fiókja lenne, és ezáltal tényleg egy iskolai környezet lenne ezeken a laptopokon. Sajnos van több olyan iskola, nem merek itt most így becslésekbe bocsátkozni, de feltételezem, hogy a többség, ahol megkapták a diákok a laptopot, és a diák telepítette, jó esetben a szülő telepítette a laptopot, és akkor mondjuk egy szülői felügyelet van rajta, de nincs meg ez az egységes, teljes egységes környezet, amit egyébként ki lehetne alakítani, és ezáltal egy nagyon jó oktatási eszköz lenne. Tudom, hogy most itt az okostelefonoktól elkanyarodtunk a laptopok irányába, de hogy ez fontos látni, hogy egy eszköz önmagában sosem beszédtéma, vagy sosem tud egymagában létezni. Nem tudok okos telefonról beszélni, az applikációk és a rajta lévő tartalmak nélkül, és itt is, amikor tiltjuk az okos telefont, akkor ezt a teljes egészet kell kezelnünk. Ugyanígy egy laptop esetében is nagyon fontos, hogy oké, hogy egységes a hardware, de a szoftvernek, a rajta lévő programoknak is egységesnek kell lenni.
Itt most a mobiltelefonok tanórai vagy iskolai használatáról beszélgettünk, és akkor ugye ha emlékezhetünk, hogy akkor annak idején a szabályozás kapcsán ugye az volt az álláspont egy évvel ezelőtt, hogy megnehezíti a figyelem és a koncentráció fenntartását, nagymértékben elterelheti a figyelmet a tanulásról, de azért volt itt, emlékezhetünk egy másik vetület is, talán ez nem szerepelt annyira a szabályozáskor az indoklásban, de azért többen felhívták erre a figyelmet, hogy azért ez az iskolai mobilhasználat igencsak befolyásolta az iskolai szintéren a társas és szociális kapcsolatokat. Vajon ez az elmúlt egy év, hát ön is gyakorló pedagógus, gyakorló tanár, kíváncsi lennék a tapasztalataira, hogy ezen a téren is volt vagy jött változás? Mert hát most nyilván a szünetben sem a mobiltelefonokat nézegetik a gyerekek, hanem talán beszélgetnek egymással a folyosón vagy kint az udvaron?
Abszolút jött változás, tehát hogy ezt így a prosi programból adódóan több iskolában is van szerencsém, vagy volt szerencsém járni, de nálunk a BIT-ben is kikerültek pingpongasztalok, biliárdasztalok, és ezek nem üresen állnak, tehát hogy ott sorállás.
Ez a közösségi élet
erősödött. Úgyhogy tulajdonképpen így a diákok kijöttek a tantermekből. Ugye korábban azért nagyon sokszor mi volt tapasztalható, hogy a diákot úgy leült reggel 8 órakor a padjába, és igazából hol jegyzetelt vagy dolgozott valamit, hol pedig ugye ugyanebbe a helyzetébe előkerült a telefon, és akkor utána azt nyomkodta, és tulajdonképpen nem volt az a föláll, nem frissült föl, tehát hogy ez a fajta tevékenység, ez nagyon sokat számít. Viszont azért itt az egész tiltással kapcsolatban azért azt gondolom, hogy nagyon fontos megjegyeznünk, hogy jelenleg egy problémát elodázunk. Tehát annak a problémának a meglétét, hogy egy társadalom nem tud kezelni egy eszközt, és egy eszköz uralkodik rajta tulajdonképpen, ez a felnőtteknél is jelen van. Hány olyan felnőtt, hány olyan hallgató van most, akinek, ha fölteszem a kérdést, hogy előfordult-e már olyan állapot, hogy elővette a telefonját, hogy megnézzen egy e-mailt rajta, vagy megnézze az időt, és utána egy 20 perc eltelt, fél óra elrakta, és csak arra nem emlékszik, hogy pontosan miért is vette elő, vagy mi volt az, amit meg akart nézni. Tehát mi is küzdünk felnőttként ezzel. Akkor, amikor kitiltjuk az iskolában, vagy megtiltjuk az iskolában ezeknek a használatát, de utána a diák hazafele menet, már a telefonnal a kezébe, mert hogy nem a zsebében lesz, hanem a kezében indul haza, akkor ugyanúgy ez a probléma, ez megmarad, csak más szintére terelődött át. Tehát valahol egyébként nagyon fontos lenne, hogy most rendeztük az iskolai életet, vagy rendeződött ezáltal az iskolai élet, de hogy magát az okos eszközöknek egyébként a mindennapi használatát is kezelnünk kellene, vagy valami módon útmutatást adni, hogy hogyan tudják de jól használni. Ez
tanítható egyébként a gyerekek számára, mondjuk a tizenévesek számára, vagy egyáltalán kinek a feladata mindezt megtenni? Tehát a szülőnek, a pedagógusnak, kinek?
Szerintem ez valahol a szülőre fog hárulni, vagy hát már most is a szülőre hárul, ugye kezdve ott, hogy az iskoláskor az ugye valahol 6-7 éves korban kezdődik, és a legtöbb gyerek az alapvetően találkozik okos eszközökkel már bőven 6 éves kora előtt. Tehát maga az okostelefon használat az már korábban megkezdődik. Itt van egy ilyen gap most ebbe a történetbe, ez a 12 év, amikor iskolába jár, amikor csak délutánonként tudja használni az eszközét, és aztán utána meg továbbra is ki van téve ennek. De az a probléma, hogy a felnőtt társadalom is, tehát hogy itt most 20 éve vannak okostelefonok kis kerekítéssel, és egész egyszerűen leigázta az emberiséget az okostelefon megjelenése. Rengeteg előnye van neki, és nem is az okostelefon, hanem valahol a közösségi média rovására írhatjuk ezt a dolgot, hogy egész egyszerűen átalakult a világ. Ha valaki belegondol, amikor még az IVIV hőskorában éltünk, az IVIV az tényleg egy közösségi platform volt. Bejelöltem a barátomat, és beszélgetni tudtam a barátommal. A Facebook is az elején egy közösségi platform volt. A probléma ott van, amikor rájöttek a TikToknál, hogy kedves ember, neked nincs szükséged arra, hogy a barátaidat kövesd, mert akkor velük megbeszélted a dolgot, és kikapcsolod a rendszert. Neked arra van szükséged, hogyha láttál egy cicás videót, és tetszett, akkor már toljuk alád a következő cicás videót, a következőt, és innentől kezdve oda tapasztunk a képernyő elé. Megszüntették azt, hogyha valaki emlékszik rá régen, ez hogy nézett ki? Görgettem le a Facebookon, leértem az oldal aljára. És utána hoztam egy döntést, hogy tovább lépek-e. Nincs a Facebook feedemnek, az Instagramnak, abban nincs alja. És mi történik? Elkészítettek mindent arra, hogy oda tudjanak tapasztani bennünket ezekre a platformokra.
Ugye tulajdonképpen a tudatos eszközhasználat, vagy a tudatos internet használat fontosságáról beszélünk, és azért erről most már hosszú évek óta, jó néhány éve óta vita van, és hát a társadalmi közbeszédnek egy fontos kérdésköre, vagy témája, hát különösen a gyerekek vagy a fiatalok vonatkozásában, de hát ezt vonatkoztathatjuk azért a felnőttekre is, és hát azért azt láttuk most az elmúlt időszakban, hogy komoly tiltások, vagy tiltó intézkedések is jöttek. Itt van például a legfrissebb Dániában, ahol megtiltanák a 15 év alattiak számára a közösségi média felületek használatát. Egyébként hasonlót terveznek Franciaországban, a francia parlamentben erről nem is olyan régen volt vita, de Ausztrália egyébként azt láttam, hogy már lépett is, tavaly év végén megtiltotta a Facebook, az Instagram és a TikTok használatát a 16 éven aluliak számára. Tehát ezek a tiltások is egy lehetséges utat jelentenek?
Igen, és ugye itt is nem az okostelefon tiltották meg, hanem ugye ezeket a közösségi média alkalmazásoknak a használatát tiltották meg. És itt is megint azt lássuk, hogy ezek az úgynevezett közösségi média alkalmazások, amik már nem azt a célt töltik be, amit annó egyébként, amikor létrehívták őket, akkor betöltötték. Milyen jól lehetett a régi osztálytársakat megkeresni, osztálytalálkozókat szervezni. Tehát egy csomó nagyon jó hozománya is van ezeknek, de azáltal, hogy itt a reklámbevétel, a képernyő,
hát az üzleti jelleg vagy a betület erősödött.
Ez egész egyszerűen elúralta ezt az egészet. Van egyébként az EdTech koalíciónak Magyarországon is egy digitális gyermekjólét munkacsoportja, és ott is folyik abba az irányba munka, hogy hogyan lehet, milyen ajánlásokat lehet tenni, itt ugye az előző kérdésre visszautalva, milyen ajánlásokat lehet tenni szülőknek, hogyan lehet segíteni ebben az egész káoszban való, hogy is mondjam, útvonal találást, vagy úttervezést, mert hogy egész egyszerűen amit kapunk a közösségi médiából, az internetből ránk zúdul, azáltal egy teljesen fals érzet kerül, ugye, hogy is alakul ki bennünk, hogy mire van nekünk szükségünk. Hány olyan diák van, aki elhiszi azt, hogy bizonyos emberek a közösségi médiában mindig boldogok, rengeteg pénzük van, és a többi, mert ezt látják. Tehát, hogy ugye egy olyan dolgot látunk, és ugye ebbe az egészbe még óriási problémát fog jelenteni a mesterséges intelligenciának az egyre nagyobb térnyerése. Akkor, amikor ma még csak azt látjuk, hogy ez az ember, aki odáll a kamera elé, és mindig mosolyog, és kölcsönözve onnan szép ruhát, vagy bemegy egy szalomba, és lefényképezi magát, és azt gondoljuk, hogy borzasztó gazdag, és mennyire jó neki, és közben valószínűleg egyébként meg nem, de ezek legalább fényképek. És eljutunk arra a pontra, amikor már nem fényképek lesznek ott, hanem mesterséges intelligencia által készített dolgok.
Most egyre többet találkozunk már most is ezzel.
Hát most jelentette be az OpenAI a Sora 2-t, ugye az ő videógeneráló platformjának a második verzióját, jelenleg még csak meghívásos alapon csak az Egyesült Államokból érhető el, nem telik bele sok idő és elérhető lesz, amihez tartozik egy közösségi média platform, ahol csak AI által generált videók vannak. Tehát létezik, és most ezt így próbáljuk meg megemészteni, hogy az ember azt gondolja, hogy ez kit érdekel. De emberek ezrei, százezrei fognak pörgetni egy olyan csatornát, ahol valósághoz semmi köze típusú tartalmak fognak helyt kapni.
És aztán lehet, hogy utána AI által generált profilokkal ismerkedhetünk, vagy jelölhetjük be ismerősként őket. Még a tiltáshoz azért visszatérve, mert az jutott eszembe, hogy hát nyilván ez is lehet egy járható vagy lehetséges út, ez az életkorhoz kötött tiltás, de hát azért én nem vagyok jártas ezekben, de azért az felvetődhet, hogy hogyan ellenőrizhető, hogyan tartható be mindez. Azért eddig is voltak a közösségi média esetében életkori megkötések vagy korhatárok például a regisztrációnál, de hát ez azért különösebb fejtörés nélkül elég egyszerűen kijátszható volt. Nekem például a lányom a kutyánkat is regisztrálta, vagy tudta regisztrálni a Facebookon, tehát azért ezek megoldható dolgok voltak.
Ugye eddig a 13 év volt az a korhatár, tehát ugye ezt szeretné mindenki ugye 15-16 évre kitolni. Viszont csak, hogy ugye ne csak az árnyoldaláról beszéljünk a mesterséges intelligenciának, a mesterséges intelligencia nagyon sok mindenre használható. És ugye ezek a közösségi média platformok gőzerővel alkalmazzák ugye egyébként ezeket a mesterséges intelligencia megoldásokat. És ugye ezáltal egyébként a mesterséges intelligencia segítségével nagyon könnyen kiszűrhető, hogy ki milyen életkorban jár éppen. Az érdeklődése, az általa feltöltött anyagok, fényképek, vagy csak hogy tényleg miket néz meg, ebből pillanatok alatt fogja majd a mesterséges intelligencia megmondani, hogy ő hány éves. És hogyha a törvényi szabályozás rákényszeríti majd ezeket a platformokat, hogy egyébként ne engedjen be kiskorúakat, mert mondjuk ez büntetésekkel fog járni, akkor bizony egyébként könnyen ki fogják tudni szűrni.
Csak még egy gondolat erejéig visszatérve Dániára, ahol ugye elhangzott, hogy megtiltanák az a terv, hogy megtiltanák a 15 év alattiak számára a közösségi média felületek használatát. Itt ugye volt egy parlamenti vita, és itt a dán kormányfő, a miniszterelnök Mette Frederiksen érvelt a mostani vitában a parlamentben, és ilyen kemény szavakat használt, hogy egy szörnyet engedtünk szabadjára, a mobiltelefon és a közösségi háló elrabolja a gyermekeink gyerekkorát. Hát nagyon kemény szavak, de azért, ha ezt olvassuk, persze vannak jogos félelmek tekintetben, De nem lehet az, hogy ha ennyire kritikusan beszélünk a mobilozásról, az internetezésről, a közösségi platformok használatáról, akkor oda jutunk, hogy egy kicsit démonizáljuk is ezt, vagy stigmatizáljuk is ezt, hogy ez maga a sötétség és maga a gonoszság, mert ez megint nem egy jó út talán.
Abszolút egyetértek, és azt gondolom, hogy ugye maga a közösségi média, pont ezért indítottam ezzel, vagy ezért mondtam, hogy az e-vív, hogy csak hogy ugye magyar vívmányokról
induljunk.
Tehát, hogy maga a közösségi média, ez nem rossz. A probléma az, hogy ez átalakult ebbe az időrabló, nagyon fura, tulajdonképpen algoritmusok által vezérelt platformá. De az, hogy ma jelenleg az iskolában, tehát hogyha most a magyar iskolai helyzetet nézzük, bárki belegondol, a gyermekei, azok nem ugyanabból a 10 emeletes házból sétálnak át a legközelebbi iskolába, hanem mi történik, sokszor 20-50, akár még több kilométerre laknak egymástól. Tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy egyébként az iskolaidőnek vége, és az iskolaidő végével ezek a diákok tartani akarják egymással a kapcsolatot, akkor ezt a telefonjuk, az internet, a különböző közösségi média platformok segítségével fogják tudni megtenni. Tehát, hogy alapvetően nem arról van szó, hogy maga az egész vívmány úgy rossz és úgy gonosz, ahogy van, hanem arról van szó, hogy van egy olyan cél az egésszel kapcsolatban, hogy itt kapcsolattartás történjen, hogy itt egymással kommunikáljunk és együtt legyünk, és van egy olyan cél, hogy reklámot tudjunk eladni a felhasználónak, vagy a reklámot tudjunk eladni a megrendelőnek, és ugye ezt megtekintse a felhasználó. Ez a két cél, ez természetesen egymás ellen dolgozik, tehát, hogy valahol ebben kell egy jó egyensúlyt teremteni.
Igen, csak ez egy azon platformon van, igen, tehát nehéz lavírozni.
Viszont ebből adódik, hogy egyébként egyre több olyan decentralizált közösségi média platform kezd létrejönni, ahol ezek a dolgok visszaállnak ebbe a régi valójába. Tehát, hogyha megnézzük az utóbbi időben a Twitter példa, egy nagyon jó példa, a Twitterből ugye lett az X.
Igen.
És a Twitter egy óriási közösségi platform volt, és aztán utána, amikor X-é vált, és amikor ott is megjelentek ezek az algoritmikus dolgok, amikor nem a barátaimnak, meg az általam követett embereknek látom a különböző tweetjeit, üzeneteit, hanem másokét, elindult egy elvándorlás például a Mastodonnak az irányába. Mastodon egy olyan decentralizált platform, amit mindenki tud akár saját magának létrehozni egy felületet, egy közösségi szobát tulajdonképpen, és nagyon sok olyan kis közösség alakult ki, ahol reklámmentesen tényleg csak azokat követve, akiket én ismerem, tudom nézni. Nagyon érdekes akkor, amikor megnyitom mondjuk a Facebookot vagy az X-et, akkor így záporozik a mindenféle információ, és megnyitom a Mastodont, és megnézem az általam követett embereket, és azt látom, hogy 5 perc alatt még végig tudom pörgetni az elmúlt 2 napnak az üzeneteit. És ez a normális. És innentől kezdve egy ilyen platformon például tök jól tudom követni azt, ami engem érdekel, és én vagyok újra kontrollban az egész felett, és nem valaki más irányít. És azt gondolom, hogy itt van a fő hangsúly, hogy azt kell elérni, és arra kell megtanítani az embereket, hogy én irányítsak. Akkor, amikor elmegyek valahova, és tudom, hogy innen be akarok jutni az Inforádióba, akkor nekem van egy célom, hogy én Biatorbágyra, az Inforádióba hogyan fogok eljutni. Az odajutásban kérhetek segítséget az AI-tól tulajdonképpen egy Waze vagy egy Google Maps segítségével, de én mondtam meg, hogy hova akarok menni. Nem azt mondtam, hogy beülök az autóba, és vigyél el valahova. Kicsit ez történik akkor, amikor leülök egy Facebook feed elé, és ott utána adja nekem a mindenféle információkat. Nem, tudjam én, hogy A-ból B-be el akarok jutni, mit szeretnék csinálni, és utána ehhez az eszközt, azt meg kiválasztom majd.
gyakorta azért olyan büntetésként is jelen van ez, hogy most akkor egy hétig nincs gép, egy hétig nincs net, ahogy korábban mondjuk a televíziótól volt ilyesfajta tiltás, de azért valamilyen módon egy kicsit jó lenne talán az önkorlátozás felé ellépni, bár hát nyilván ez gyerekek vagy tizenévesek esetében ez azért elég nehéz, és hát arról is beszélgettünk, hogy a gyerekek azért talán mégiscsak kiszolgáltatottabbak, különösen egy olyan közegben, amikor a szolgáltatók, a platformok és a felületek éppen abban érdekeltek, hogy még több időt töltsenek ott, még többet játszanak és még többet kalandozzanak. Szóval azért ez egy ilyen nagyon rögös út, hogy kik taníthatják meg ezt az okos eszközhasználatot és internet használatot, hogy kiktől tanulható ez?
Egy olyan világban vagyunk, szerintem azt kell látni, hogy mindannyian közösen tanulunk. Tehát, hogy itt nincs az, hogy valaki ezt már tudja, hiszen az elmúlt 50 évben ezt megtanulta, vagy a szüleitől örökölte, vagy bármi, mert hogy együtt nővünk bele ebbe az egész korszakba. Tehát, hogy ebben ezt meg kell találni. Itt nagyon fontos lenne az, hogy a generációk együtt tudjanak működni. Tehát akkor, amikor az idősebb generációnál megvan az a tapasztalat, élettapasztalat és tudás, de nem feltétlenül van meg az a technikai tudás, hogy hogyan vigye ezt be ebbe a digitális világba. A fiataloknál megvan általában a technikai tudás, vagy legalábbis a kísérletező kedve az egésszel kapcsolatban, de az élettapasztalat hiányzik. És a probléma az ott van, amikor ez a két generáció, és egyébként nem szeretek generációzni, de amikor mégiscsak ugye az idősebbek és a fiatalok ezt az egészet nem próbálják meg együtt kezelni, hanem a fiatalabb ránéz az idős, és azt mondja, hogy jaj, ezt se tudod megcsinálni, és öreg vagy már hozzá. Az idős meg azt mondja, hogy kis siheder, aztán nem tud semmit, nem ért semmit, csak nyomkod össze-vissza. És akkor egy ilyen feszültség alakul ki, holott annyira jó lenne, hogyha egész egyszerűen ezekben együtt tudnának működni. Nagyon-nagyon sokat tudna segíteni. Itt a felvezetőben fölmerült az, hogy a korlátozás és a büntetés kérdésköre. Szerintem nagyon fontos az, hogy egyébként minden szülő tisztában legyen azzal, hogy mondjuk egy 13 év alatti gyereknek ugye nem lehet hivatalosan saját fiókja, de szülői felügyelettel nyithatunk neki fiókot, legyen az bármilyen operációs rendszer. Ebbe a fiókba, ebbe be tudok állítani időbeli korlátozásokat, akár a teljes eszközre, akár csak egy-egy alkalmazásra. Nagyon fontos szerintem az, hogy amikor ezeket beállítjuk, akkor fogjuk meg, üljünk le a gyermekünkkel, és beszéljük meg vele a dolgot. Tehát nem az van, hogy én sutyomba gyorsan lekorlátozom a valamit, mert akkor ez egy macska-egér harc lesz. Akkor a gyerek azt fogja keresni, hogy tudja valahogy kijátszani a dolgot, a szülő megpróbál még jobban bekeményíteni, és egyébként köztük is egy feszültséget fog szülni. Ennél sokkal fontosabb az, hogy üljünk le, beszéljük meg együtt. A legviccesebb dolog, ami ilyenkor mindig meg szokott történni, amikor leülök a gyermekemmel, és azt mondom, hogy figyelj, mennyi időt szeretnél egy nap játékkal tölteni? A legtöbb gyerek bőven alábecsüli azt, hogy mennyi időt szeretne, vagy egyébként mennyi időt töltött eddig játékkal. És amikor ő mondja azt, hogy hát 30 percet, és a 30 perc az soknak tűnik, lehet, hogy egy tanórán ülve soknak tűnik, de ugye a játékban az így eltűnt a 30 perc. És amikor ezt a gyerek mondja, hogy hát legyen 30 perc, beállítom a 30 percet, és utána jön, hogy de miért ilyen kevés? Azért ennyi a 30 perc. És amikor nekem a nagyobbik lányom, vagy nagylányom kinőtt ezekből a korlátozásokból, ugye egy idő után a gyermekfiók az átavanzsálódik felnőtt fiókká, akkor nagyon érdekes volt, hogy ő mondta nekem, hogy de ő szeretne továbbra is korlátozásokat. És azért, mert hogy egész egyszerűen nálunk nem úgy néz ki, hogy ha lejárt az időkorlát, akkor innentől kezdve szigorúan vége. Ha meg tudja indokolni, meg tudja mondani, hogy miért szeretne még időt kérni, akkor kaphat plusz időt. De ez egy jelzés az ő számára, hogy hopp, ennyi idő elmúlt az életedből. Ennyi időt eltöltöttél most ezen a felületen, azon a játékon, bármit. és egy folyamatos visszajelzés. Ezt megbeszéltük, egyébként van lehetőség minden operációs rendszernek, Androidnak Digital Wellbeing, az iOS-en ugye Screen Time, hogy állítsa be saját magának ezeket a dolgokat, és bizony vegyen egy nagy levegőt, és akkor, amikor nem más fogja azt mondani, hogy még adok időt, vagy nem adok időt, neki kell most már ezeket a döntéseket meghozni a saját életébe, hogy lejárt, és nem azt mondja, hogy jobb, még akkor egy picit menjünk tovább, mint amikor az ébresztő órának azt mondjuk, hogy még 8 perc, még egy kicsit pihenek, hanem akkor tényleg azt mondja, hogy akkor vége.
Szóba került az imént a generációk kérdése, bár említette, hogy nem szereti ezt a fajta felosztást, de hát azért ugye például itt az internet használat kapcsán azért ezt igencsak ugye felosztják, és még van egy ilyen megkötés vagy hozzávetés is, hogy ugye ott volt az úgynevezett Z-generáció, akinek az életében már ugye markánsan megjelent, és ott volt a digitális világ és az internet. És aztán az ugye az alfa generáció, amit ugye a 2010 után születettek generációja, akik már ugye azt mondják, hogy hát ténylegesen ebbe a világba születtek bele, és használják is ezt a talán kicsit szerencsétlen kifejezést, és ön is mondta, hogy ez nem túl jó ennek a szónak a használata, ezt a digitális benszülötteket, mert hogy ez nem nagyon létezik ilyen, tehát nem lehet igazándiból beleszületni, tehát mindenkinek, még ennek a korosztálytagjainak is tanulniuk kell ezt.
Én azt gondolom, hogy mindenkinek tanulnia kell. Tehát, hogy van egy csomó olyan dolog, igazából legegyszerűbben azt tudom mondani, hogy a felnőtt generáció, és hogyha most azt mondjuk, hogy X generáció például, mi úgy nőttünk föl, hogy egy-egy eszközt használunk, az elromolhat, vigyázni kell rá. A fiatalabbak, akik egy játékon szocializálódtak, és úgy nőttek föl, hogy játszottak játékokkal, mi történt, ha ők elrontottak valamit, akkor elveszítettek egy életet, és újra kezdhették. És ez például egy olyan gondolkodásbeli különbség, amit viszünk magunkkal. És ilyen szempontból, ugye Steigerwald Krisztiánnak volt nagyon sok ugye ilyen generációkkal kapcsolatos előadása, és ő azt hiszem, ha jól emlékszem, úgy fogalmazott, hogy más a normálisa ezeknek a generációknak, és így el tudom fogadni, hogy valóban van különbség generációk között, mert hogy tényleg ez a más a normális, más a hozzáállás. Tehát akkor, amikor az idősebbek aggódnak azon, hogy mi lesz, ha elromlik, a fiatal meg úgy van, elkezdi nyomkodni, aztán majd lesz valami. Ha nem úgy lesz, akkor majd újra csináljuk. Egy fiatal számára az, hogy ez elromlik és nem javítható, ez ugye egy megdöbbentő dolog nagyon sokszor, mert hogy nem ezzel találkozik, nem ez volt, ami az ő számára a normális. De mindannyiunknak tanulnunk kell, és mindannyiunknak egyébként nagyon fontos az, hogy megtanuljuk azokat a fontossági sorrendeket, amiket nem fogunk az internetről meg a közösségi médiából megtanulni. És itt jön az, amikor azt mondjuk, hogy az idősebbeknek meg kell tanítani a fiatalokat, és a leülés, a beszélgetés, a kommunikáció emberek között egész egyszerűen elképesztően fontos. És nagyon felértékelődik, azt gondolom, ebben a mostani világban. A mesterséges intelligencia megjelenésével, vagy illetőleg azt mondom, hogy az életünkbe való betörésével, meg még inkább.
De a generációk kapcsán használunk rendre még egy, hát lehet, hogy ez se túl jó kifejezés, de azért használjuk elég gyakran ezt a digitális szakadék kifejezést, és talán éppen a pandémia időszaka, a tantermen kívüli digitális oktatás kényszere hozta fel ezt élesen vagy élesebben, amikor hát a tizenéves diákok üzembiztosan használták azokat az okos eszközöket, online platformokat, még hát az éppen nyugdíj előtt álló fizikatanár Marika néni lehet, hogy nem ilyen üzembiztosan használta ezeket. Ez a digitális szakadék azért ugyanúgy tetten érhető?
Én azt gondolom, hogy a digitális szakadék ez egy nagyon jó megfogalmazás, és nagyon fontos dolog, és a digitális szakadék nem életkorhoz kötött. Tehát nagyon sokszor tapasztalni azt tanárképzések során, hogy sokszor egy-egy idősebb kolléga, akár nyugdíj előtt álló kolléga, olyan érdeklődéssel van, és annyira benne mozog egyébként a digitális világba, hogy nincs meg ez a digitális szakadék, és sokszor fiatalabbak, akik meg valami miatt nem nyitottak az innováció, a digitalizáció irányába, ott pedig sokkal erősebben jelen van ez a digitális szakadék. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez az elválasztó, ez sokkal erősebb, mint az, hogy hány évesek vagyunk.
Szóba hoztam az imént a pandémia időszakát, emlékezhetünk, hát ez egy kényszerű helyzet volt 4-5 évvel ezelőtt, de egyúttal azért talán elmondhatjuk most már így visszatekintve, hogy egy tanulási időszak is volt mindenki számára ott az iskolában, pedagógusok, diákok számára is, élesedtek akkor digitális tartalmak, tananyagok, jöttek fejlesztések, osztálytermi, digitális osztálytermi megoldások. Hogyan látja, itt maradtak ezek velünk, ott maradtak az iskolában, vagy inkább jött egy örömteli visszatérés a régihez, a már beválthoz, a megszokotthoz?
Mindenképpen volt egy visszatáncolás, tehát hogy ez a fajta, de jó, hogy, de be az is benne, hogy de jó, hogy itt vagytok. Tehát amikor nem egy monitort kell nézzek, hanem igazi embereket. Tehát azt, hogy most mi ezt nem egy, nem tudom, Teams felületen beszéljük meg, hanem itt vagyunk személyesen, ez egy egész más milliót ad, egy egész más helyzet így beszélgetni, és ez abszolút az osztályteremben is megjelent, és ott van, és azt gondolom, hogy sokkal-sokkal hatékonyabb ilyen szempontból a tantermi oktatás. A digitális eszközökből azok a dolgok, amik kényszerűségből jelentek meg, és kényszerűségből voltak jelen, ezek azt gondolom, hogy villámgyorsan lekoptak. Viszont azok a dolgok, amiket elkezdett mindenki látni, hogy ez hasznos. Tehát az, hogy ha valaki betegen otthon van, ma a Kréta, Teams, Google Classroom éppen melyik platform segítségével továbbra is tudja követni, hogy mi történik az iskolába. Ugye, ha visszaemlékszünk, mi gyerekkorunkban még ugye ez egy fogalom volt, hogy viszem a leckét, vagy elkérem a leckét valakitől.
Kicsit még éppen betegeskedő, vagy lábadozó osztálytársnak.
Ma már ez nincs, mert hogy egész egyszerűen ugye a kilométerek miatt is, amit említettünk korábban, de meg ezek a digitális platformok, ezek egyébként biztosítják azt, hogy én akár tudjam követni otthon, hogy mi történik az iskolában.
De egyébként most napjainkban jól összeegyeztethető, így most már tényleg 4-5 évvel a pandémiás időszak után jól összeegyeztethető az úgymond az oktatás hagyományos módszertana, a digitális oktatása, mert nyilván azért egy csomó dolog azért ugyanúgy használható. Tehát megfér egy azon tanórán belül mindez, tehát ott van, ott lehet a laptop, meg ugyanúgy azért ott van a táblaszivacs, meg a kréta.
Abszolút, ezek eszközök. Tehát, hogy azt kell látni, van egy tanulási célom. Én meg szeretnék tanítani valamit a diákoknak. Van, amikor ennek a legjobb platformja, hogyha leülök velük, és elmesélek egy történetet, és ezen keresztül adom át. Ez egy teljesen hagyományos módszer, a tábortűz mellett őseink is ezt csinálták. De van, amikor azt mondom, hogy szeretném, hogy begyakoroljanak valamit. Akkor ehhez például egy digitális platform elképesztően jó tud lenni, kinyitják a laptopot, nálunk a Bitben van erre lehetőség, mindenki előtt van laptop, és azt mondom, hogy kiküldöm nekik a feladatot, és mindenki tud akár a saját sorrendjében, a saját ütemében haladni, és úgy dolgozni, ahogyan ezt szeretne. Vagy akár fel tudok használni mesterséges intelligenciát, ami jelenleg ugye mindenki számára már elérhető, és tudok úgy differenciáltan oktatni, hogy az AI segítségével úgy adom a feladatot, vagy úgy kapják a gyerekek a feladatokat, tehát hogy mindenki a saját tudás szintje szerint úgy bizony, differenciáltan saját személyének megfelelő, vagy aktuális tudásának megfelelő feladatokat kapja.
Az, hogy itt egy hatalmas, óriási internetes adat és tudásbázis, meg itt van a mesterséges intelligencia, amiről még részletesen nem beszéltünk, de azért remélem, hogy jut időnk arra, hogy erről is beszéljünk, az hogyan alakítja át egyébként a tanulás, tanítás módszertanát? Egyáltalán mennyire hangsúlyos még ebben a világban a tárgyi vagy a lexikális tudás, tehát tudni pontosan a fordított arányosság definícióját, vagy éppen Mária Terézia uralkodásának idejét, mert hát, hogy egy kattintás, és ott van mindez a neten, a zsebemben, a telefonomon.
Ja, hál' Istennek, ez a kedvenc kérdésem, úgyhogy ezt nagyon szeretem. Egész egyszerűen az egész elmúlt időszak arról szólt, hogy Nagyon sok helyről hallottuk ezt a dolgot, hogy nincs szükség tárgyi tudásra, hiszen ott van a neten. És aztán most megjelent a mesterséges intelligencia, ugye már az 1950-es évek óta beszélünk mesterséges intelligencia, de megjelent ugye a ChatGPT, ezáltal ugye tudtunk és tudunk kommunikálni a mesterséges intelligenciával egy nagyon kellemes platformon keresztül. És a mesterséges intelligencia ChatGPT megjelenésével megjelent, vagy átdefiniáltuk a halucináció fogalmát, amikor is a mesterséges intelligencia nem valós dolgokat jelenít meg, nem valós dolgokat mond el nekünk, mert mindenképpen válaszolni akar a kérdésünkre. És itt ezen a ponton jön be az, hogy ha nekem nincsen valamilyen tárgyi tudásom, valamilyen alapom, akkor a mesterséges intelligencia pillanatok alatt bevisz a bokorba. És pillanatok alatt mond el nekem olyan dolgot, amit én innentől kezdve késztényként fogok elfogadni. És ez egy óriási veszély, azt gondolom, hogy ahogyan ezek a nagynyelvi modellek egyre nagyobb teret nyernek, és egyre több mindent már azt mondjuk, hogy ChatGPT mond meg, ChatGPT válaszolja erre, és a többi, és a többi, úgy egész egyszerűen az emberek elkezdenek ellustulni, gondolkodni, és innentől kezdve, ha egy disztópiát vetítek előre, teljesen irányíthatóvá válik az emberiség néhány for-profit cég által, tehát hogy ez a veszély, ez egész egyszerűen itt van, abban az esetben, ha nem tanulunk, és nincsenek biztos tárgyi alapjaink. Azt szoktam mindig példaként mondani, amikor tanárképzést tartok, vagy amikor előadást ebben a témában, és elnézést, aki ezt már hallotta, hogy egész egyszerűen, ha nincsen az a biztos tárgyi tudásom, és nem úgy nyúlok a ChatGPT-hez, vagy bármilyen nagynyelvű, de ez akkor probléma lesz. Ha most előveszem a ChatGPT-t, és azt mondom, hogy figyú, itt van nekem itthon egy ilyen gázkazánom, segíts nekem, hogyan tudom ezt megszerelni, és kipucolni a fűtési szezon előtt, akkor már nem biztos, hogy lesz lehetőségem megköszönni neki. Mert én nem vagyok gázszerelő, és valamit valahonnan majd mond a ChatGPT, és lehet, hogy nem fogok felrobbanni, de nem biztos, hogy jól járok egy ilyen helyzettel.
A mesterséges intelligencia mennyire hangsúlyosan van jelen most a magyar oktatási rendszerben, és egyáltalán mire lehet jó, és mire biztosan nem jó, mert most a beszélgetésre készülve fölmentem a Jettel Prosuli oldalára, és ott úgy tűnt, hogy a középpontban éppen a mesterséges intelligencia áll, csak néhány cím szól így, hogy a világ megváltozott, a tudatos AI használat a túlélő képesség záloga, AI forradalom a tanteremben, tehát ebből úgy tűnhet, hogy a pedagógusok többsége hát lázasan használja a mesterséges intelligenciát. Így lehet, vagy így van ez?
Azt kell lássuk, hogy a mesterséges intelligencia, és itt szinonímaként használom most ugye a nagy nyelvi modellekre, amik ugye eluralták tulajdonképpen a hétköznapjainkat, eluralták az internetet, ahogy mondta, egyre többször már mindenre ChatGPT-hez, Gemini-hoz, valamihez fordulnak az emberek. És a diákjaink is, a diákok ugye hogy nem, ha más nem a közösségi médián keresztül, barátoktól, valahonnan értesültek róla, hogy van egy olyan eszköz, aminek, hogyha megmondod, hogy csinálja meg a házi feladatot, akkor megcsinálja. És a probléma az ott van, hogy ez a helyzet, ez beszivárog a tanterembe, mert a tanárok is szembesülnek vele. Ezt, fiam, nem te írtad. Ez ilyen hülyeség. Honnan szedted ezt a hülyeséget?
És egyszerűen kiszűrhető egyébként?
Abban az esetben, hogyha ha bután használják, és sajnos nagyon sokszor itt is megjelenik ugyanaz, amiről beszéltünk korábban, hogy meg kell tanítani a diákokat jól használni ezeket a dolgokat. És nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy a diákjaink bután használják. Old meg a házi feladatomat, és hasonló ilyen egyszerű kérdéseket tesznek föl, ami tök jó, mert hogy ez a cél, tehát amikor ugye azt mondtam, hogy Budapestről az Inforádió, vagy Biatok, vagy bárhova bejutni, tehát van egy cél, de ahhoz, hogy ezt a célt jól megfogalmazzam, ehhez ezt egyértelműen el kell mondani ezeknek a rendszereknek. És meg kell tanulni, hogy hogyan tudunk jól promptolni, hogyan tudjuk jól kérni azt a mesterséges intelligenciától, hogy valóban nekünk segítsen. És azt gondolom, hogy egy óriási, vízválasztó az egész mesterséges intelligencia használatban, hogy ki hogyan kezeli ezt az egész rendszert. És azt gondolom, hogy itt nyílik az olló a diákok, a társadalomban, mindenhol, mert hogy a társadalom egy része a mesterséges intelligenciát arra használja, hogy túlessen feladatokon. És az iskolát, mint egy teher éli meg, amin túl kell esni, és ott áll, és azt mondja, hogy csináld meg a házi feladatot helyettem, kiszervezem ezeket a dolgokat, és ezáltal sajnos elbutul. Erre van, az MIT-nak volt ugye nyáron egy kutatása, de hogy azt látjuk, hogy amikor ugye én valamiben nem használom az agyamat, nem dolgozom, akkor az a rész az elkezd leépülni. De a bekerült például az összes nagynyelvi modellbe a nyáron ez a tanulás funkció, vagy study and learn funkció. Ami azt jelenti, hogy én azt mondom neki, hogy mennyi 2x meg 3 egyenlő 5 egyenletnek a megoldása, akkor hagyományos módon kiírja a megoldást, ez a túlesek rajta. Ez a tanulás üzemmódba viszont azt fogja nekem csinálni, hogy oké, ha 2x meg 3 egyenlő 5, mit csinálnál, hogy tüntetnéd el a 3-at onnan? Ez egy idegesítő dolog, miért nem oldja meg, miért kérdez tőlem még a helyet, hogy a megoldás mondaná, de ezáltal segít megtanulni és segít megérteni a dolgot. Aki az előbbi úton halad, és csak túl akar esni rajta, az elbutul. Igaz, hogy lesz egy megoldása, de ő maga se fogja érteni, nem fog rá emlékezni, mi történt, valamit leírt. Aki a másik úton halad, és tanul, és fejlődni akar, és egyre jobb akar lenni, meg akarja érteni a dolgokat, az pedig egyre jobb lesz ezen a területen. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a diákjainkat melyik irányba visszük, és hova tereljük be, hogy hogyan használják, hogyan használja jól a mesterséges intelligenciát.
De akkor mindenképpen van helye és van jövője is az oktatásban és az iskolákban a mesterséges intelligenciának, pedagógusok és diákok számára is.
Abszolút azt gondolom, hogy van, de meg kell találni azt a helyet. Meg kell találni azt, hogy hol tudjuk ezt tényleg jól használni.
Hogyan hát okosan tudunk használni, ebből, hogy a beszélgetést kezdjük,
igen,
igen. Mobil eszközöket is
mert
okosan
hogy,
használni.
Mert hogy tényleg, ahogyan az előbb elmondtam, nem akarom ismételni magad, tudom úgy használni a mesterséges intelligenciát, hogy elbutuljak teljesen. És tudom úgy használni, hogy fejlődjek, hogy egyre jobb legyek, hogy képezzem magamat. Ebbe az utóbbiba erőt, energiát, időt kell belefetszölni, és ezt kell megtanítani a diákjainknak, hogy ez működjön. És tanári oldalon is rengeteg dologban tud nekem segíteni, de oda kell figyeljek arra, hogy jól csináljam ezt az egész dolgot.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Korán Balázs matematika tanára, Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium tanára, a Jettel Prosuli szakmai vezetője volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzá.
Köszönöm én is.